Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó itt veletek lenni, de az még inkább jó volt, hogy a csoportbeszélgetésen is hallgattam fiatalokat, ahogy örvendeztek azon, hogy milyen nagyszerű időt töltöttetek együtt, és táboroztatok együtt ezen a héten, és ez nekem a legnagyobb öröm, amikor azt látom, hogy Isten népe is örül, Isten népe is mindazt értékeli és próbálja megragadni, amit akár egy ilyen táboron keresztül az Úr ad, és hiszem azt, hogy szellemileg is megújultatok, felüdültetek, és azt is, hogy fizikailag, meg kapcsolatok területén is, és azt hiszem, hogy fontos tudjátok, érzékeljétek, hogy ezek az idők, ezek nagyon-nagyon kegyelmi idők. Ugye, akivel beszélgettem, akár tegnap a pásztorotokkal, Sándorral is, nem nagyon látjuk azt, hogy konkrétan milyen idők, milyen élethelyzetekkel fogunk szembe találkozni a hétköznapokban. De éppen ezért fontos az, hogy ami van, azt megragadjuk. Én 5 dolgot szeretnék hozni elétek ma ezen a délelőttön, és remélem, hogy ez egyszerű lesz és követhető lesz. 5 dolog, ami segít abban, hogy olyan korlátokat ledöntsünk, amelyek az Isten szeretete felé, az Isten szolgálata felé valamilyen módon elénk kerülnek. Lehet azért, mert én engedem, hogy elém kerüljenek, lehet azért, hogy a körülmények olyanok, amelyek engedik, hogy elém kerüljenek, és 5 egyszerű dolgot fogunk ezzel kapcsolatban megnézni ma délelőtt. 2 héttel ezelőtt egy esküvőre mentünk a feleségemmel, és hát közben végig gondoltuk azt, hogy kit lehetne még meglátogatni. Ez nálunk egy jó vagy rossz szokás, ez nem is tudom. Tehát, hogyha megyünk valahova hosszú útra, akkor útközben tudunk-e valahol valakivel találkozni, beszélgetni, imádkozni. És egy nagyon kedves, közel 90 éves testvérnő, szinte a pótanyám, az elmúlt hónapokban nagyon lerobbant, és útba esett, úgyhogy meglátogattuk őt, aztán közben kiderült, hogy jó lenne egy kis masszírozás, meg akkor jó lenne segíteni neki az étkezésben, meg beszélgettünk, meg imádkoztunk. Úgyhogy hát szokás szerint ugye egy kicsit elcsúsztam az idővel. Na, mennünk kell, üljünk be az autóba, menjünk, mert még van előttünk majdnem 100 kilométer, és akkor nyomtam a gázpedált 1000-rel, és akkor közben kattogott az agyam, hogy most akkor, ha odaérünk, akkor gyorsan meg lesz ez az esküvő, meg egy kicsit ott leszünk, aztán utána megint gyorsan majd megyünk haza, mert ott is van intézni való, és akkor, hogy hirtelen jöttek tovább elég a dolgok, azok a feladatok, felelősségek, amik várnak rám, és már nem is ott voltam azon a szombati napon, hanem már napokkal, már hetekkel előre jártam, és akkor egyszer csak ott vezetés közben az Isten megszólított engem, hogy hová sietsz? Hová sietsz? Hát dolgom van. De azt mondja, hová sietsz? Hát állj már meg egy kicsit, lassíts már le egy kicsit, és nézz körbe, és lásd meg. És akkor beszélt az Úr a szívemhez, azt mondja, mész egy esküvőre. 2 olyan ember köti össze az életét, akiket eléggé meggyötört az élet, és most révbe értek, családot alapítanak, összehívták a barátaikat, hogy velük együtt örüljenek, elhívtak téged, hogy imádkozz az ő házasságukért, kérj az Istentől áldást a közös életükre, és ezt azért tették, mert szeretnének együtt örülni olyanokkal, akik közel állnak hozzájuk. És te hova rohansz? És akkor tényleg hova rohanok? Hova rohanok? Úgyhogy visszavettem a gázpedálból, és eszembe jutott az, hogy nagyon sok esküvőn voltam, ahol késett a vőlegény, késett az ifjú pár, késett a menyasszony. Hát mi van akkor, hogyha most olyan esküvő lesz, ahol készik a lelkipásztor? Hát ez megjár, és akkor
Nagyon szép helyeken mentünk, ott Bicskén túl, Mór felé, és akkor nézelődtem, és én mondom, milyen jó kis hely. És valóban egy nagyon picit elkéstünk, de hát ez egy ilyen kerti esküvő volt, tehát nem volt semmi kővevésve, és akkor mindenki örült annak, hogy megérkeztünk, és átöltöztünk, és együtt örültünk, és akkor nem az, hogy utána vége volt haza rohanni, hanem volt lehetőség beszélgetni ismeretlen emberekkel, gyönyörű helyen volt ez a maga a hely, messzire el lehetett látni. Egyre jobban éreztem magam, miközben észrevettem ezeket a dolgokat, úgy töltődött a lelkem. Akkor még mindig jól éreztük magunkat, még mindig maradtunk, megvártuk a naplementét, aztán följöttek a csillagok, 10 óra körül hozták a töltött káposztát, ugye még azt is sikerült megvárni. És akkor, amikor úgy tényleg úgy elteltünk, akkor elindultunk haza. Talán kérdezed azt, hogy miért mondom én el ezt a történetet. Jézushoz a családja egyszer oda megy, hogy hát mutasd már meg magad a világnak, mert ha valakinek van valami üzenete, mondani valója, az nem titokba teszi, hanem kiáll az emberek elé, és menj föl erre az ünnepre. János evangélium a 7. fejezetének az elején van, mert ugye azt írja az ige, hogy ők se hittek benne, és azt mondja Jézus, hogy az én időm még nem jött el, de nektek minden idő alkalmas. És aztán, ahogy elolvassuk a többi részét is ennek a történetnek, hát mire alkalmas ez az idő? Hát arra alkalmas, hogy fölismerjék azt, hogy itt van mellettünk valaki ebben a családban, aki nem a testvérünk csupán, hanem az Istennek a fia, az Istennek a küldötte, és van lehetőség őt megérteni, sőt van lehetőség hozzá megtérni, és azt mondja Jézus, hogy ez minden idő alkalmas. Minden idő alkalmas. És tudjátok, azt akarom most mondani legelőször, hogy meg kell ragadnunk az itt és most pillanatát. Meg kell ragadnunk. És talán mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért is mondom ezt. Példabeszédek könyve 20. fejezet 14. vers, azt mondja ott az Isten igéje, rossz-rossz, mondja a vevő, de amikor elmegy, már dicsekszik. És rájöttem arra, hogy sok fontos itt és most pillanatot valamiért elengedtem. Elengedtem. Meglopott a sátán, ugye itt énekeltük az egyik dalba, hogy de én azt hittel visszavettem. És hányszor meglopott a sátán? Elvette azt, hogy most volt itt valami nagyon fontos, most volt lehetőség arra, hogy valamit megragadni. Most. És tudjátok, például az, hogy eleve úgy volt, hogy hát, mondom, ez az a nap, néztem a programot, 8 óra tömény, dicsőítés, tömény alkalom, hát már én már öreg vagyok már én ehhez a 8 órához, hát én egyébként lehet, hogy jobban örülök 16 fél órának, mint egyszerre 8 órának. Egyébként ennek is megvan. Hazamentünk a vonattal, és másnap a gyülibe kérdezték, hogy ugye 8 óra dicsőítés után, ugye milyen jót beszélgettetek ott a vonaton. Hát mondom, dehogy beszélgetünk, mindenki ki volt fáradva, aztán aki tudott, az aludt, mások meg úgy magukba voltak zuhanva. Nem volt ott egy beszélgetés, nem volt ott egy dal, nem volt ott egy dicséret, mert mindenki minden energiáját beletette. Ezt nem kritikaként mondom, de hogy tudjátok, úgy volt, hogy hát nem, de aztán úgy jött ez, hogy ragad meg ennek a mostnak a pillanatát. Ez most van. Nem tudjuk, hogy lesz-e még ilyen, vagy lesz-e hasonló. És azért, aki ott volt, az tudta, hogy 40 ezer körül ilyen voltak, és azért volt, amikor Isten lelke úgy éreztem, hogy annyira kiáradt, hogy úgy együtt tudott dobbanni annak a sok embernek a szíve. Voltak ilyen pillanatok, azt hiszem. És ez egy fantasztikus dolog volt, és nem csupán egy élmény, hanem fizikailag is láttad azt, hogy milyen az, amikor Isten egyé teszi az ő népét a világnak minden tájáról, és ez egy kicsi szűk keresztmetszete volt ennek. És ezt ott akkor, az itt és a mostban lehetett átélni. És tudjátok, egyre nagyobb jelentősége lesz az itt és most dolgok megragadásának. Miért? Egyszerűen azért, mert lehet, hogy megyünk bele a hétköznapi életbe, és nem az a nyugodt körülmények fognak várni bennünket, amit megszoktunk. Nem tudjuk, hogy a következő hónapok mennyire fogják megbolygatni a családoknak az életét, a családoknak a költségvetését. Azért gondolkodjunk bizonyos értelemben reálisan. Én hiszek Isten gondviselésében. Hiszek abban, hogy az Úr, ha kell, akkor újra mannát hullat az égből, és valamilyen módon táplálni fogja az ő népét, és hiszek abban, hogy ha más nem lesz, akkor olyan klímát hoz, hogy ne kelljen télen fűtenünk, és akkor lehet, hogy a mediterrán rész az ide följön Magyarországra, és ez egy nagyszerű lehetőség lesz. Én hiszek az Isten dolgaiban, de azt is tudom, hogy nem csak sokszor arról van szó, hogy én hogyan nézek szembe, hanem ott van mellettem a családom, ott van mellettem a gyerekem, és lehet, hogy ők ezt másképp élik meg, és amit ők másképp élnek meg, az rád is lecsapódik. Ránk is lecsapódik. És tudjátok, az itt és most, azt hiszem, hogy minden apró dologra szükség lesz az elkövetkezendő időben azért, hogy bátran, hittel tudj szembenézni a holnappal, az életnek az új és új kihívásaival. Minden morzsára szükséged lesz, és ezeket a morzsákat itt és most kell, hogy összeszedegesz, hogy nehogy ez hiányozzon. És lehet, hogy egyre inkább szükségünk lesz arra, hogy az Isten népe még gyakrabban találkozzon. Miért? Mert szükségünk lesz lehet a napi bátorításra. És hiszem azt, hogy Isten szent lelke naponta tud bátorítani, de néha olyan jó hallani másokon keresztül, mások bizonysága által az ő bátorítását. És ne úgy legyünk, hogy hát van egy alkalom, van egy Isten tisztelet, van egy házi csoport, van egy ima csoport, van egy férfi alkalom, van egy ifi alkalom, van szolgálat, van misszió, hogy hát ha most nem tudok úgy benne lenni, hát nem tudok benne lenni, hát majd legközelebb. De lehet, hogy pontosan az a kevés hiányozni majd fog holnap, vagy holnap után, amikor mész a munkahelyre, amikor küldik az új csekkeket, amikor szembenézel az új nehézségekkel, hogy hiányozni fog az a darab, hiányozni fog az a morzsa, amit akkor ott tegnap előtt szedhettél volna össze. Nemrégiben elolvastam itt a Mannának a történetét, és jó néhány tanulságot ezzel kapcsolatban levontam önmagam számára, és tudjátok, hogy a manna arról szólt, hogy itt és most. A manna arról szólt, hogy amit reggel összeszedtek, az mára volt elég. Mert holnapra már elveszítette a tápláló tartalmát, megbüdösödött, megkukacosodott. Tehát, hogy a manna, és aki nem ment el, és nem szedte össze aznap a mannát, vagy nem tudta kiküldeni a feleségét, hogy hát figyelj, akkor az enyémet is szeddám össze, akkor az éhen maradt aznap. Értitek? Tehát a manna arra tanít bennünket, hogy vannak dolgok, amiket itt és most össze kell szedni, és holnap megint, és holnap után megint, és holnap után megint, és az ember miközben ezt teszi, rádöbben arra, hogy élek ott, ahol senki más nem él. Értitek? Élek ott, és reménységben vagyok, ahol mindenki reménytelenségben van körülöttem. Élek ott, ahol mindenki nehézséggel néz körül, de én, nekem örömöm van. Mert látok valamit. Mert amikor volt lehetőségem, akkor megtettem, megléptem, megnyitottam magam, odaadtam az életemet ezekre a dolgokra, hogy amit csak lehet, azt tudjam összeszedegetni ezeket a morzsákat, összeszedegetni ezeket a darabokat. Miért? Mert lehet, hogy mindegyikre szükség lesz. Kivétel nélkül mindegyikre szükség lesz. Ezért a most és az itt pillanata az egyre és egyre fontosabb lesz. Második dolog. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. És tudjátok, nagyon sokszor az volt, abban akadtam meg, hogy szeresd, hát hogyan, miként. De itt van ez, hogy teljes. Ez azért most így szíven ütött ez a teljes. Hát hogyan szerethetem én teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből az Urat? Ez a teljes. Amikor a másik oldalon ott van a végtelen Isten, a hatalmas Isten, a fölfoghatatlan Isten. És érzem azt, hogy bár a gyermeke vagyok, de hogy én az én teljességem, mert hogyan tudom elérni, és ez a teljesség ennek a fölfoghatatlan Istennek a létezésébe mit is jelent, hát úgy érzem a kicsinségemet. Érzem azt, hogy mennyire nem vagyok tökéletes. Érzem azt, hogy mennyire nem tökéletes az én szeretetem. Mennyire nem teljes az Isten iránt való engedelmességem. Mennyire nem tökéletes az én megbocsátásom. Mennyire nem tökéletes az, hogy hogyan bánok a másik emberrel. Mennyire nem tökéletes az Istenre való odafigyelésem. És szembenézek, hogy hát Istenem, hát én tökéletlen vagyok. Én nem vagyok teljes. És te meg azt mondod Jézuson keresztül, hogy ezzel a teljessel szeresselek téged. Hát hol vagyok én a teljestől? Hát néha még összehasonlítom magam egy másikkal, összehasonlítom magam egy másik hívővel, egy másik pásztorral, egy másik Isten emberével, és azt mondom, hogy hát még hozzá képest is ott sehol se vagyok. Hát még akkor te hozzád képest. És akkor mi van? Emlékezz vissza, vagy ha nem, majd át fogod élni, remélem, hogy amikor a gyermeked először azt mondja, hogy szeretjek anya, szeretjek apa, és akkor hát nem is tudja még rendesen kimondani, hát hogy gondolhatja ez a gyerek, hogy szeret engem, hát még nem helyes ez a mondat, nem helyes ez a szó, hát ugye nem így állsz hozzá. Miért? Mert tudod azt, hogy ő valami nagyon fontosat akar mondani, és fontosat akar kifejezni, úgy, hogy hát ő még csak, még nem tudom, egy éves. És tudod azt, hogy hát az ő életkorához képest, ez micsoda? Ez nem a töredékes. Az ő életkorához képest, ez teljes. Teljes. Értitek ezt? Hogy Isten is így tekint ránk, és ahogyan a te atyai szíved, vagy az anyai szíved repes, amikor ezt hallod a gyerekedtől, és nem azért, mert újra és újra ezt mondod, hogy ezt kell ám mondani neked, hanem egyszerűen úgy magától fölfakad a gyerekből ez a két szó, és repes a szíved, és Isten a mennyei atyánk, és vajon az ő szíve mennyire repesse ezzel kapcsolatban. A Korintusi második levél, 8. fejezet, 12. versében, ott a szöveg összefüggésben elsősorban az adakozásról van szó. Azt mondja ott Pál, hogy ez aszerint kedves, amilye kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. Aszerint kedves, hogy kinek milyen van. Van. És tudjátok, ha most nagyon le akarom sarkítani, ott akkor ugye lehet, hogy voltak olyanok a gyülekezetben, akik azt mondták, hogy hát Pál, mi nem tudunk sokat adni. Hát, ha több lenne, sokkal többet tudnánk adni. És azt mondja Pál ott, hogy figyeljetek, hát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy amitek van, ahhoz képest, amit birtokoltok, ahhoz képest, ami a tiétek, ahhoz képest, ahol most tartotok, ahhoz képest. Ez az a nap, most visszatérek, mert tényleg számomra is ez nagy élmény volt, és két kép ragadt meg bennem. Sajnálom, és én ilyen ember vagyok, hogy úgy szeretek nézelődni, próbálok következtetéseket levonni abból, amit látok, és az egyik az volt, hogy ott közelemben volt egy néhány roma testvér, akik az elejétől a végéig, amit láttam, mindig onnan néztem, ezek álltak és dicsérték az Urat. Amikor a Hermans elkezdte a maga 50-valahány éves énekeivel, ezek fölálltak, de látszott, hogy benne van a szívük. Tehát, hogy ez nem egy torna gyakorlat volt, vagy egy túlélő állóparti, hanem hogy benne volt a szívük. És amikor jöttek ezek az angol, meg amerikai tesók, akkor is teljes szívvel, amikor a Karamell Zsoltárt énekelt, ezek énekelt, mindegy mi volt, hogy rap volt, vagy bármi volt, ezek úgy megállás nélkül beletették ebbe magukat, pedig ahogy így rájuk néztem, bocsássatok meg, ugye tegnap használtam, valószínűleg ideológiailag nem voltak túlképezve. Márhogy nem biztos, hogy a keresztény ismeretnek, meg teológiájának a csúcsán tudtak járni, vagy afelé törekedtek. De ahhoz képest, ahol ők tartottak, az én számomra nagyon-nagyon példaértékű volt az ő hozzáállásuk, mert szerintem önmagukhoz képest eljutottak oda, hogy teljes szívvel. A másik meg az volt, hogy már olyan 8 óra volt este fele, és akkor az egyik lányom jön a tömegből, hogy az egyik ismerőtésétől kapott két VIP jegyet, és hogy nem akarunk-e fölülni oda a VIP szektorba. Hát a feleségemmel gyorsan megbeszéltük, hogy de, hát akkor üljünk föl, hát nézzük meg, hogy Magyarországon a komoly emberek, amikor kimennek futballmérkőzésre, akkor milyen helyük van ott. Tényleg jó hely volt, tehát azért bőrszékek, meg olyan, hogy beleültem, és utána nem fájt a derekam, amikor föl kellett állni. Hát éppen még pincér nem volt, mert hát azért már annyira nem voltunk VIP vendégek. Szóval fölültünk az utolsó jó másfél órára oda a VIP szektorba, és volt vagy 5-6 gyerek, ilyen 3 és 6 éves közöttiek, tehát ezek ott másfél órán keresztül, ezek magyar volt, angol volt, mindegy, hogy mi volt, ezek a maguk gyermeki egyszerűségével és hitével úgy dicsérték az Urat. Dicsérték az Urat. Hát én láttam ezt, rögtön eszembe jutott, hogy hát bizony miért láthattam ezt én, hát... Mert nem szabadott volna nekem ezt látni. Miért nem szabadott volna nekem ezt látni? Hát nekem is ezerrel kellett volna dicsérnem az Urat. Én meg közben az embereket skubiztam, hogy mi van. De na, majdnem úgy jártam, mint a farizeus a vámszedő mellett. Ugye a vámszedő ment, mondott egy mondatot, légy irgalmas hozzám, és megigazulva ment haza, az a vámszedő elment az Istennel találkozni, és akkor kivel találkozott? Saját magával, meg a vámszedővel. Az Istennel nem találkozott. Hát majdnem én is így voltam. Mit akarok mondani? Add azt, amit van. Add azt, ahol most tartasz. A lelki utadon. Ne erőlködj azon, hogy többet, hanem add azt, ami most van. És a másik dolog, hogy néha pillanatnyilag is lehet, hogy előrébb tartunk, de jön az életünkbe egy fáradtság, de sokszor egy fizikai fáradtság.
Vagy jön egy kisebb törés, vagy jön egy betegség, és hirtelen azt érzed, hogy az, ami bennem van, az olyan kevés. De akkor add azt a keveset. Az Isten tudja azt, hogy több van benned. Add azt a keveset. Miért? Mert az Isten megértés, az Isten értékeli. Megérti és értékeli. Most olvastam egy történetet egy olyan papról, aki szegény helyekre is nagyon szívesen ment el prédikálni, és valahol Dél-Amerikába elhívták egy gyülekezetbe, és ott vasárnap délután prédikált, és miután prédikált, jött egy szegényes kinézetű ember, és azt mondta neki, hogy hát atya, én szeretnélek téged elhívni, és megajándékozni valamivel. És akkor elment vele, és elvitte az otthonához, egy kunyhó volt, leültette egy elég rozog a székre, és azt mondta neki, hogy hát nézzük meg együtt a naplementét. Nagyon szép vidék volt ott a környéken, és nagyon szép volt a naplemente. És amikor lement a nap, akkor azt mondta, hogy atya, nézd, én nem tudlak vendégül látni. Én ezt tudtam neked odaadni ajándékul. És hogy ez a pap leírja, nagyon gyorsan elköszöntettől ettől az embertől, mert rátört a sírás, hogy mennyire értékes dolgot kapott valakitől. És tudjátok, hogy lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát ez csak egy ilyen kicsi ajándék. Ezt nem tudhatod, hogy az Istennél ez a kicsi ajándék, ez mit jelent? Add abból, ami van, a teljeset. Látom itt például, hogy de Sanyi is mondta tegnap, hogy hát akár itt a szolgálatokban van kisebb átalakulás, ugye látom, hogy a dicsőítő csapat is eléggé kezd megfiatalodni, és ez egy fantasztikus dolog, és hát ennek örülni kell. Mert vannak lehet, hogy idősebb, tapasztalt testvérek, akik csinálják, de éppen most nem értek rá, és hozzá vagyunk szokva, hogy ők aztán nyomják ezerrel, meg lehet, hogy abból az többből tudnak adni, ami bennük van. De hát az, amit a fiatal testvérek csinálnak, hát az is ugyanolyan teljes. Mert lehet, uram, bocsá, hogy nekik még kevesebb van. Hát persze, hogy kevesebb van, hát még nem tartanak ott, még az életkorukból kifolyólag is. De amikor ebből az úgynevezett kevesebből a teljeset adják, akkor az értéke az ugyanaz, nem? Az értéke az ugyanaz. És legalábbis én hiszem, hogy a mennyei atya ezt értékeli. És tudod, annak, hogy adj, annak, hogy szeretetet adj, annak, hogy önmagadhoz képest próbáld a teljeset adni, annak nincsen semmiféle alternatívája, azt nem tudod semmivel kiváltani. Senki nem tudja helyetted megtenni. Te vagy erre képes. Te vagy erre képes. És amit adunk, az is minden az Istentől van. És persze nem egyformán kapjuk. És persze, ahogy lelkileg érettebbek leszünk, egyre többet fogunk kapni. Miért? Mert mi azért szerethetünk, mert ő előbb szeretett bennünket. János első levele, 4. fejezet, 19. verse. Harmadik dolog, hogy sokszor ott van bennünk az a félelem, hogyha beleadok mindent, hát lehet, hogy az is kevés lesz. És lehet, hogy úgy fogom érezni, hogy amit szeretnék elérni, azt nem fogom elérni, mert bár beleadtam mindent, de minthogyha több kellene ebből az egészből. És valóban én saját példám, lehet, hogy én rossz példa vagyok, de igen, nem minden forrásból tudtam inni, amiből inni lehetett volna, és volt, amik mellett elmentem. Nem minden dologba voltam sikeres, nem minden ajtón tudtam belépni, amit az Isten nyitott meg a számomra az életem előtt. és nagyon sok prédikációt nem tudtam úgy átadni, ahogyan szerettem volna. És például mondjuk az ige hirdetőkre, hogy még inkább értsétek ezt, hogy tudom, hogy János, te is sokat szolgálsz, Sándor, te is, lehet, hogy vannak mások is, akik igével, prédikációval, tanítással szolgálnak. Biztos ti is átéltétek, én sokszor átéltem, hogy nagyon komolyan fölkészültem, nagyon komolyan imádkoztam. Tényleg úgy láttam, hogy az életem tiszta, és a helyén van, és jöttem a testvérek elé, és hirdettem az igét, amit tegnap este fölgyújtotta az én szívemet, hirdettem az igét, és egyszerűen azt éreztem, hogy nem akar átmenni. Pedig mindent beletettem, amit bele lehetett tenni, és nem volt semmi bűn, csak egyszerűen valahogy úgy éreztem, hogy nem akar átmenni, hogy hiába adok bele mindent, hogy lehet, hogy ez az egész mégiscsak úgy tűnik, hogy kevés. Kevés. És mi történik? A legtöbbször ilyenkor jöttek oda testvérek hozzám, és mondták azt, hogy én valami nagyon fontosat kaptam. Valami igazi választ kaptam, valami igazi profécia volt abba a számomra, amit te elmondtál. Tehát, hogy valami, ami kevésnek tűnik, az valójában sok. Hozok elétek egy igét. Emmausi tanítványok, mindig húsvét körül szoktunk ezekről az emberekről prédikálni, és hát általában azért elmondjuk azt, hogy annak ellenére, amit ők láttak, amit ők tudtak, hogy lehet ilyen lelki, szellemi állapotba kerülni, és nem régiben ez az ige így elém került, nem húsvét táján, és úgy komolyabban végig gondoltam ezt a történetet, és tudjátok, valami különlegesre jöttem rá. Úgy kezdődik ez, hogy Jézus tanítványai közül pedig ketten, ugye aznap mentek egy faluba, Jézus tanítványai közül. Történt, ami történt, de ez a két ember ki volt és ki maradt? Tanítvány volt, testvérek. Nem rúgták ki őket, nem lettek kizárva, ők sem mondtak fel. Tehát Jézusnak a két tanítvány, valószínűleg ez a szélesebb 72-es tanítványi körhöz tartoztak. És akkor mi történt? Hát arról beszélgettek, hogy mi lett Jézussal. És hosszúabb volt ez az út, bár ugye most nem számoltam ki, hogy hány kilométer, de azért elég sokat tudtak erről beszélgetni. Szerintem mi egy istentisztelet után nem szoktunk ennyit beszélgetni Jézusról, de ők sétáltak, beszélgettek, vitatkoztak, mind a kettőnek volt valamiféle véleménye. Arról beszéltek, hogy mi történt Jézussal. Őszintén megérték a szomorúságukat, őszintén kifejezték az értetlenségüket. Nyilvánvaló lett számukra, hogy Jézus nagyon-nagyon hiányzott nekik. Amikor tovább beszélgetnek, és maga Jézus is oda csatlakozik, még hitvallás is tesztek, beszéltek az ő reménységükről, amivel kapcsolatban ők úgy gondolták, hogy ez az egész, ez most kútba esett, és nincs tovább. Nem ismerik föl Jézust, aki odáll melléjük, aztán jön egy kicsit megfeddi őket, de aztán az írások alapján elkezdi magyarázni, hogy meg kéne értenetek, hogy pontosan mi is történt, mint most. Aztán azt mondják ezek az emberek, lelkület, hogy maradj velünk, mert már esteledik. Hát nem menj bele az éjszakába, mi vendégül szeretnénk látni téged. Együnk, kapsz egy kis szállást, aztán majd mehetsz tovább az utadon. Értitek, hogy csupa negatív, meg erőtlen dolgot gondolunk ezeknek az embereknek a hozzáállásába, és valójában ez nem negatív és nem emberi, hanem nagyon-nagyon mély dolgok voltak ezeknek az embereknek ott a szívében, és amikor Jézus megtörte a kenyeret, akkor fölismerték, és újra lángolni kezdett az ő szívük. És amit mi kevesnék gondolunk, azt Isten fölgyújtotta. És tényleg lehet, hogy a forrás a szívükben éppen csak csordogált egy jó darabig. De amikor megnyílt a szemük, akkor kiderült, hogy ez a forrás, ez továbbra is ott van, ez nincsen eltömve, ez nincsen elzárva, és kikerült ebből a forrásból a dugó, és újra elkezdett áradni az életükbe az Istentől jövő erő. És olyan öröm töltötte be őket a csüggedés után, mert hogy meg tudták ragadni a pillanatot, nem volt ez egyszerű, de meg tudták ragadni a pillanatot. És elindultak visszafele, és elmondták a többi tanítványnak, hogy találkoztunk az Úrral, mert ő tényleg föltámadta a halálból. És ezt látni, és tudjátok, hogy az a veszteség, amit az elején úgy gondoltak, hogy veszteség, meg az, ami kevésnek látszott az elején, abból egy győztes megtapasztalás lett, egy győztes átélés lett. Mert közben valami megváltozott bennük. A negyedik dolog az, hogy van egy alapállásunk. Néha szoktam gondolkodni, hogy mi a különbség a mennyeiek meg a földiek között. És ugye most összeülnénk, vagy lenne mondjuk kis csoport, és akkor ezt a feladatot kapnátok, hogy próbáljátok ezeket a különbségeket összeírni, próbáljatok ezekről beszélgetni. Biztos, hogy nagyon-nagyon sok minden történne, sok mindent lehetne felsorolni, sok mindent lehetne ütköztetni, mert sok különbség van. De tudjátok, hogy ami az én számomra egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes különbség, az, hogy nekünk valahogy úgy van a szívünkben, hogy mindig azt keressük, hogy mi az, amit mi kaphatnánk az Úrtól. Mi az, amit mi kaphatnánk az Úrtól. Sándornak mondtam, hogy nálam ilyen hullámzó, hogy olvasok-e ilyen áhítatos könyveket, üzeneteket. Néha szoktam olvasni, néha nem szoktam olvasni. De például az egyik, most nem mondom meg, hogy melyik van, az újra és újra, szinte két naponta arról szól az egész, hogy te neked az Istennel van kapcsolatod, és ha őt szolgálod, akkor egyszerűen az Isten nem tud más tenni, hanem megáld téged, megáldja a családodat, a vállalkozásodat, az egészségedet, az életedet, az utaidat, és amikor újra és újra visszatér ez a téma, akkor én azt érzem, hogy hát igen, van egy nagyszerű üzleti kapcsolat, gazdasági kapcsolat az Istennel, hogy te befektetsz dolgokat, és aztán szépen elvárod azt, hogy a te befektetésednek a profitját, azt meg az Isten az életed különböző területeire hozza vissza, és ez működjön. Persze, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, és világosan akarunk látni, azt kell látnunk, hogy azért ez nem így működik, de újra és újra valahogy ezt akarják sugallni, hogy te üzleti kapcsolatban vagy az Istennel, és ezért adj, hogy kaphass. És hogyha többet akarsz kapni, akkor adjál többet. És bármiről van szó, hogy nem csak anyagiakról van szó, hanem sok minden másról. És tudjátok, én azt látom, hogy a mennyben van egy másfajta gondolkodás. Az a fajta gondolkodás, hogy a mennyeiek pedig alig várják azt, hogy valamit kifejezhessenek, valamit adhassanak, valamiben engedelmeskedhessenek az élő Istennek. Értitek, ez az alapvető gondolkodásbeli különbség. És tudjátok, ezzel szembe kell néznünk. És ezt az egészet, ezt valahol le kell győzni. Persze benne élünk a földiekbe, és a földi dolgok azok belénk kapaszkodnak, és nagyon nehéz helyzeteket tudnak teremteni, amelyek megoldásra várnak. És én nekem is volt olyan helyzet, hogy elmentem tankolni a benzinkútra, és 5000 forintért kértem benzint, és beteszem a kártyámat, hát el van utasítva. Hát mondom, mi lehet? Hát azt valószínű nincs rajta pénz. Hú, mondom, ez akkor nézegettem a pénztárcámat, találtam benne 3000 forintot, de még mondom, az se 5000, és kérdeztem, hogy nem-e lehetne kipróbálni azt, hogy én 3000-et fizetek készpénzbe, most megnézzük, hogy van-e 2000 rajta. Hát volt. Kifizettem, úgyhogy szerintem teljesen lenullázódtam. Tehát, hogy voltak és lehet, hogy lesznek ilyen dolgok. Ne legyenek, de Isten ezen keresztül is tud tanítani bennünket, meg tudja mutatni azt, hogy ő kicsoda, hogy ő valóban az az Isten, akiről éneklünk a dicséretekben. Az az Isten, aki ha kell, akkor a hegyeket félretolja előled. Azért, hogy tudjál tovább menni. Egyetlen egy nagy lehetőség van, én a Kolossi levél 3. fejezetében láttam, hogy ez a dolog ez föloldódjon. Azt mondja itt Pál apostol, ha feltámadtatok tehát a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Mit mond itt? Azt mondja Pál, hogy nagyon fontos, testvéreim, a sorrend. Nagyon-nagyon fontos a sorrend, mert egy megfelelő sorrend az valóban sok mindent helyre tud tenni az Úrral való kapcsolatunkban. És tudjátok, én magam is, aki küzd meg, építkezik, hát én olyan dolgokért szoktam imádkozni, elmondanám, akkor lehet kinevetnétek, hogy mi mindenért szoktam imádkozni. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten ezeket a sokszor nevetséges imádságokat is meghallja és válaszol erre, de újra és újra figyelmeztetnem kell magamat, hogy nem ezek a legfontosabbak. Értitek? Nem ezek a legfontosabb dolgok, hanem ennél sokkal fontosabb az, hogy én mit adhatok Istennek. Én mire adhatom magam oda neki. Én mi az, amiben tehetek az ő dolgaiért. Mi az, amiben követhetem őt. Mi az, amiben engedelmeskedhetek neki. Hogy ez az első. És ez a legfontosabb. Sok ígéret tett bizonyos feltételekhez köt az Isten igéje. Ugye a legklasszikusabb dolog, szoktuk mondani, azt mondta Jézus, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Hát ezzel az ígérettel aztán neki lehet menni a jövőnek. Hát ugye ez egy üzenetnek a második fele. Ennek van egy eleje, van mondjam így egy feltétele. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet, sőt, ugye nékem adatot minden hatalom menjen is földön, így kezdődik, és úgy folytatja, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványá, és merítsétek be, és tanítsátok őket, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És sok ilyen dolog van. Miről beszél Jézus? Arról, hogy az életünkbe a helyes sorrend, a helyes értékrend, egy alap az Isten felé. És hogyha ez helyessé válik, akkor az életünk az úgy a helyére kattan. Az Istennel való kapcsolatunkban is. Hú, már az 5. tartok, úgyhogy lehet, hogy nem is használom ki minden időt, amit kaptam, bár nem tudom, hogy mennyit kaptam. Nagyon sokat dolgoztam az utóbbi időben egyedül. És megmondom őszintén, nincs annál azért az egyik nagyon rossz dolog, hogy egyedül. És nem csak azért, mert ketten, nem is rájöttem arra, hogy két ember nem is dupla annyit tud megcsinálni, hanem sokszor annyit tud megcsinálni két ember, amikor ketten összedolgoznak. És én sokat voltam egyedül, és amikor elkezdtem ezt a felújítást, örömmel, az asszony látta rajtam, hogy olyan örömmel megyek el otthonról dolgozni. És olyan örömmel jövök vissza, mire jutottál, erre jutottam, arra jutottam. Na most ez tartott néhány hónapig, aztán utána folytattam, hát elszántan ezt a munkát. Na most ez is tartott néhány hónapig, utána nagyon elszántan kellett folytatni, és a vége fele meg fogvicsorgatva. És tudjátok, hogy menet közben kialakult valami dolog, ami arról szólt, hogy beszélgettem magammal, hogy na, Zsoltikám, akkor ezt most meg kell csinálni. Ezt föl kell emelni, ezt a helyére kell tenni, ezt föl kell falazni, ezt le kell vakolni, ezt meg kell oldani. Csak beszélgettem, és amikor valamit sikerült, akkor ez az. Ha nem volt, aki senki mondja, hát nekem kellett saját magamnak mondani. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hú, hát ez nem tudom én, valami önszugerálás. És tudjátok, hogy végig gondoltam az igét, és akkor néha úgy belebotlottam ilyen dolgokba, ilyen szavakba, hogy például a 16. Zsoltár, ezt mondom az Úrnak. Teljesen fölösleges, hogy ez ott van, hogy ezt mondom az Úrnak, de ott van. És az, aki azt a Zsoltárt írta, ez fontosnak tartotta, hogy ez oda kerüljön. Van ennek ilyen testi megnyilvánulása is. Az egyik gyülekezetben, ahol jártam, ott többen mondták, hogy hát volt itt egy nagyon komoly testvér, addigra már meghalt, mire én oda kerültem, de emlegették azt, hogy hát ő annyira figyelt az igére, annyira részese akart lenni a közös alkalmaknak, hogy amikor úgy érezte, hogy hát kezdene elszundítani, akkor olyan helyre ült, ahol fölállt, és akkor egy kicsit oldalt ment, hogy lássanak tőle, és akkor állva hallgatta tovább az ige hirdetést. Remélem most, ha ezt mondanám, hogy aki így van, álljon föl, akkor talán nem mindannyian állnátok oda a fal mellé. De azt mondja, nem csak ez volt, hanem hát néha még úgy érezte, hogy állva is, és amikor otthonról eljött, mindig betett a zsebébe egy fél decis üveget, és amikor nagyon állva is kalandoztak el a gondolatai, akkor egy sutyomba elővette ezt az üveget, lecsavarta a tetejét, és nem itt megöntötte, hanem a nyakába öntötte, hideg víz volt benne. Fél deci hideg vizet vitt magával minden Isten tiszteletre, amikor hazament, mindig megtöltötte, betette a hűtőbe, és amikor elment a gyülibe, akkor ezt mindig zsebre vágta, és ha szükség volt, akkor hideg vízzel, fél deci hideg vízzel nyakon öntötte magát, mert ő annyira fontosnak tartotta ezt a dolgot. Nem ezt mondom, de hát ha valaki úgy érzi, hogy ez segítség. Az utolsó igét szeretném elétek hozni. Bírák könyve, 5. fejezet, 21. vers, Debórának a győzelmi éneke, ahol megénekli azt a hatalmas győzelmet, amit Zebulon és talán Naftali népének a segítségével, meg Báráknak a segítségével aratott, és azt olvassuk ott a Bírák könyve 5. fejezet 21. versébe, miközben nagyon-nagyon megy ez a prófétai ének előre, lépésről lépésre, akkor ezt olvassuk a 21. versben, a Kison patakja elsodorta őket, az ősi patak, a Kisonnak a patakja, és utána megtörik ez a lendület, és folytasd lelkem teljes erővel. Hát én szerintem itt nem az Isten szólt per pillanat hozzá, hanem ő szólt saját magához. Miért? Mert azt érezte, hogy kezdek lankadni. Azt érezte, hogy még az Isten a szívemre tett dolgokat, de már most per pillanat úgy érzem, hogy már nem tudom befogadni, meg nem tudom továbbadni, pedig még jó lenne folytatni, mert még néhány dolog hátra van, amit el kell mondanom, amit fontos, hogy tudjanak a mostaniak, és tudjanak majd az elkövetkezendő generációba, és azt mondja, hogy folytasd lelkem teljes erővel. És amikor várjuk az Úrnak a bátorítását, amikor várjuk a másik testvéremnek a bátorítását, a házi csoportnak, a közösségnek, a gyülekezetnek a bátorítását, mi is bátoríthatjuk magunkat, teljesen igeinek látom, hogy bátorítani saját magunkat. Hogy folytasd lelkem, ez az, állj föl, add oda saját magadat, folytasd. Milyen nagyszerű dolog ez ennek és Debóra folytatja ezt az éneket is, és egészen eljut odáig, hogy de akik téged szeretnek, Uram, legyenek olyanok, mint a felkelő nap az ő fényében. Hogy vannak dolgok, amiket még ki kellett mondani. És tudjátok, ez az az öt dolog, ami úgy elém került az elmúlt időben ezzel a témával kapcsolatban, és ezt szeretném így zárszóként oda tenni a szívetekre összefoglalva. Az első az, hogy az itt és most az egyre fontosabb lesz, hogy összegyűjtsük nem csak a finom nagy falatokat, hanem néha a kenyérmorzsákat is, mert arra is szükségünk lesz. A második az, hogy teljes szívből szeretni, annak ellenére, hogy nem érzem magam teljesnek, nem érzem magam tökéletesnek. Aztán megszabadulni attól a félelemtől, hogy lehet, hogy beladok mindent, és az is kevés lesz. De kiderül az, hogy dehogy lesz kevés, hiszen az, aki fogadja, az tudja, hogy ez mennyire nem kevés. A negyedik dolog az, hogy megtanulni ezt az alapállást, és figyelmeztetni rám, hogy nem az a célom az Istennel való kapcsolatomban, hogy mindig várjak valamit, hanem elsősorban az, hogy mi az, amit én adni tudok, mi az, amit én tenni tudok, mi az, ami építi az ő dicsőségét. És ez az ötödik dolog pedig, hogy amikor már nagyon úgy érzem, hogy elcsüggedek, akkor még mindig magamat is tudom bátorítani. Gyertek, álljunk föl, és fogok imádkozni. Ennyi, Atyám, én köszönöm neked ezt a hetet, köszönöm neked a testvéri közösséget, az új reménygyülekezetnek, a táborát, köszönöm neked a fiatalokat, az időseket, a szolgálókat. Hálás vagyok azokért, Uram, akik lehet, hogy munkájuk miatt, felelősségeik miatt nincsenek itt, de Uram, hiszem azt, hogy valahol szellemben ők is tudnak kapcsolódni ez a táborhoz, és amikor majd a testvérekkel találkoznak otthon, akkor ennek a tábornak a lelkületéből ők is fognak kapni valamit, és így áttételesen meg fognak ők is gazdagodni, és meg fognak újulni. És köszönöm neked, Uram, azokat a tanításokat, amelyek elhangzottak, akár a Veres Sándor részéről, akár a Békés Isanyi részéről. Köszönöm neked a kis csoportokat, köszönöm neked az imádságokat, köszönöm neked, Atyám, a dicséreteket, köszönöm neked, Uram, a szolgálókat, köszönöm neked, Uram, azt, hogy azt akarod, hogy a te néped, aki ehhez a gyülekezethez tartozik, az erősen hely tudjon állni az elkövetkezendő időben is, hogy hittel és reménységgel élve tudják az ő küldetésüket betölteni azon a területen, ahová te őket odaállítottad őrállóként. Köszönöm neked, mennyei Atyám, hogy segítesz abban, hogy problémák oldódjanak meg, hogy betegségek gyógyuljanak meg, hogy családi, házastársi kapcsolatok erősödjenek meg, hogy Uram, a bűn az ne tudjon se nyilvánvaló módon, se titkos módon bele kapaszkodni a testvéreimnek az életébe, lelkébe, hanem a te világosságod, Jézus Krisztus vére, Uram, ezeket a bűnöket leleplezi, és kitakarítja az ő életükből, és tudnak, Uram, megújulni, tudnak, Uram, megbocsátani, tudják átélni, Uram, azt a csodát, hogy milyen nagyszerű dolog együtt ott lenni, a te dicsőségedben, és együtt menni azon az úton, amely feléd vezet lépésről lépésre, és köszönöm neked, Atyám, hogy az ő életükön keresztül kiáradhat a Krisztusnak a jó illata, és Uram, azok, akik távolabbról szemlélik őket, azok megérezhetik ezt a jó illatot, és fölgerjedhetett bennük a vágy, hogy ők is bele akarnak ebbe az új életbe kóstolni, ők is meg akarják ezt ismerni. Én köszönöm neked, atyám, hogy így megáldod az én testvéreimnek az életét, és kérünk, Urunk, Sándorért, mint pásztorért, a vezetőtársakért, az ő családjaikért, atyám, hogy példaadó módon az Isten vezetése szerint tudják tovább pásztorolni és vezetni az új reménygyülekezetet. Legyetek áldottak az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.